világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Kapitány Iván, rendező, operatőr, producer. A rendszerváltás után ő volt a modern hazai reklámfilmgyártás egyik megalapozója. Később a magyar sorozatgyártás egyik atyja lett. Nevéhez köthető többek között a Beugró, az Üvegtigris vagy a Mindenből egy van. A sorozatok közül például a Mi kis falunk, a Drága örökösök és a Gól királyság. Párosunk másik tagja Turay Barna, digitális tartalomkészítő, influencer. Riporterként kezdett, izraeli tudósítóként láthattuk őt. A karantén alatt indított, humoros, Síkideg vagyok nevű oldala hamar népszerű lett. Azóta mindez Lincényi Márkkal közösen, Márkó és Barna Síkideg címmel podcastként sikeres. Illetve sokan a Mi van veled show ironikus beszélgetős műsorából ismerhetik őt. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. Te majdnem színész lettél, jól tudom?
Nem. Nem, nagyon szerettem volna, de nem volt, nem semmilyen. Egyszerre jártam egy évet egy ilyen elég gyatra minőségű színi tanodába, ahol a felvételin elénekeltem a Tavaszi szél vizet árasztott, ami azóta egy egészen más értelme nyert. De annyira szépen érkezett, hogy végül is oda felvettek, de nem, az elég hamar kútba dőlt.
De kiderült, hogy nem lennél tehetséges?
Úgy, ezt nem mondtam, biztos, hogy baromi tehetséges lennék, csak nem volt rá így soha érkezés.
Az úgy van, hogy vagyok, nagyon tehetséges vagyok, nem
igen,
is lennék.
Ugye, az vagyok, nem, nekem valahogy így sose, szóval a család, meg így a közeg ezt nem támogatta, és én meg annyira nem mozogtam a városban, meg így nem ismertem azt, hogy és hogyan kell, hogy az egész egy ilyen távoli álom maradt. Csak nagyon-nagyon szerettem volna.
De álom maradt, akkor mi nem változtatsz rajta? Ezek szerint azért ez még hát megvalósításra vár.
32 évesen azért ez egy nagyon belterjes dolog Magyarországon, meg szűk, meg stb. Egyébként lehet, hogy jobban járt mindenki, hogy nem lettem színész, de hát állok rendelkezésre. Viszont mondjuk most már elmenni ezt tanulni, meg belekerülni abba a körforgásba, azért az nehéz.
Te is jelentkeztél színművészetére.
Én is jelentkeztem. Én egyébként amatőr színjátszó is voltam előtte, de én nem akartam színész lenni. Tehát jelentkeztem a színművészetére, de nem akartam színész lenni. Én operatőr akartam lenni már akkor is, de amikor én érettségiztem, nem indult operatőr szak a főiskolán, és ezért azt hittem teljes tájékozatlanságomról adva tanúbizonyságot, hogy ez az egyetem ugyanolyan, mint a többi, vagy akkor még főiskola volt. Tehát, hogyha felvesznek az egyik szakra, akkor majd valahogy különbözetivel, vagy nem tudom mi, át fogok menni egy másikra. És abban az évben csak színész indult, úgyhogy arra jelentkeztem, és szerintem a magyar színjátszás legnagyobb örömére nem vettek föl, de főleg nekem, mert hogy ugye kiderült volna, hogy ez egy teljesen járhatatlan út, amit én gondoltam magamnak.
Ugye édesapád hangmérnök volt,
igen.
Édesanyád pszichológus. Hogy nem a pszichológiát választottam?
Hát a pszichológiát választottam alapvetően, hiszen az, amit én csinálok, ahhoz nagyon-nagyon-nagyon sok türelem és pszichológiai érzékkel, hogyha jól akarom csinálni.
Tehát a színészek lélektanát, hangulatát, allőrjeit kell tudni kezelni?
Hát nem csak az övéket, hanem a sajátomat is, a stábét is, meg hogy mondjam, miután mi fikcióval foglalkozunk, tehát nem árt, hogyha a történetekhez, a benne szereplő karaktereknek a motivációjához, viselkedéséhez is van valamiféle affinitásom.
Hát meg, hogy valamilyen társadalmi reflexiót mutat az, amit csinálsz, nem? Tehát, hogy érezni kell azt, hogy a társadalom milyen hangulatban van, és mire kell reflektálni.
Ez fura dolog, mert én még egy régi tanítást követtem, amit még talán azt hiszem a Milos Forma mondott egyszer egy interjújában, hogy én nekem vannak különféle történeteim, amit szeretnék elmesélni, és ha azok tetszenek a nézőknek, hát akkor szerencsém van. Tehát, hogy az szerintem az egy másfajta cselekvés, amikor az ember úgy érzi, hogy a társadalomban ilyen-olyan dolgok kerülnek felszínre, és megpróbálok reflektálni rá. Először is néha, főleg a fikciós műfaj lassúsága miatt sokszor lekésed ezeket a folyamatokat. Inkább az szokott történni, hogy bennem is motoszkál valami, ami szépen lassan motoszkál a környezetemben is, és ezt próbálom valahogy megfogalmazni, és egyszer csak, ha szerencsé van, pont szinkronba kerül azzal, ami a külvilágban történik.
Bennem akkor is van valamilyen igény, vagy ilyen lelkiismereti támaszték magammal szemben, hogy azért vannak ilyen nagy, szignifikáns dolgok. Ettől függetlenül tisztában vagyok ennek a közhelyességével. Inkább azt mondom, hogy keresem még a saját helyemet és szerepemet abban, hogy mi az, amit én autentikusan tudok üzenni. És hogyha én magamba tekintek, és magamat vizsgálom, akkor azt érzem, hogy van talán nekem még más üzenetem is a humoron kívül, vagy ezeken a könnyed, felületesebb dolgokon kívül, de ez meg már az én saját önmagamnak az analízise, meg a saját közlésvágyam. De például mondjuk azért nem, vannak tervben, meg sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan, milyen terméket kéne előállítani, valamilyen komolyabb hangvételű podcasttel, stb. De még nem született meg ez a formanyelv, és ezért még nem csináltam meg, de bennem van ez az igény.
Hogy a komolyabb arcoddal is jelen legyél a nyilvánosságban?
Uh-huh.
Azt mondtad egy korábbi interjúban, ha már ezt említed, hogy a nagyszüleid holokauszt túlélők, ezt követően azért az ő polgári létüket újra kellett keretezni, újra elő kellett állítani sok mindent, ezért neked is valamifajta kötelezettséged van azzal kapcsolatban, hogy jelet hagy, nyomot hagy. Hogy fér össze, hogy függ össze a kettő?
Hát úgy, hogy tőlük megpróbálták elvenni azt a lehetőséget, hogy nyomot hagyjanak, és ezért ez egy felelősséget ró rám arra, hogyha őket ebben megpróbálták megakadályozni, akkor én annál aktívabban próbáljak ez ellen tenni, és megpróbáljak jelen lenni, ahogyan és amiben én jó vagyok, meg amiben én tudok.
De szerinted a kettő összefügg? Tehát van benned tudat alatt egy ilyesfajta mozgatórugó?
Szerintem ez egy ilyen mérleg. Nem egy ilyen sorsszerű elviség, hanem nekem személyesen. Tehát én azt érzem, hogy az egyetlen dolog, amit tenni tudok, azért, ami velük történt, meg az ő családjaikkal történt, akkor ezt ilyen nagyon pátoszosan, vagy ilyen nagyon magasra emelni, nyilván nagyon sok ilyen történet van, én azt viszem magammal ebből, hogy akkor az én felelősségem az, hogy akkor még jobban, még mélyebbre ássam azt a gyökeret, amit megpróbáltak kitépni és megsemmisíteni a családot.
Ennek a gyökérnek a miben léte kifejeződése, ez voltak éppen mindegy?
Hát voltak éppen mindegy, de hát mondom, van ezzel ilyen harcom, vagy ilyen lelkiismereti dilemmám, de a végén igazából mindegy. Hát nyilván nem azt mondom, hogy dilettánsan, akkor nem tudom, bűnözőnek kell lenni, és akkor arról ismerje meg az ország, de hogy az, hogy nekem a...
Ez most egyébként sokan ebben az körbe beálltak.
Lehet egyébként ez a motivációt lehet, is. De...
Ez egy elég népszerű formája volt az ismertségnek mostanában.
Szóval, hogy megtalálni azt, amivel, ahogyan én ezzel nem tudok tenni, meg hát az is egy küldetésem, hogy erről megbeszéljek. Annak ellenére, hogy egyébként mondjuk, amikor ezeket az interjúkat mondjuk így kivágják, és kikerül TikTokra, akkor ilyen tucat számra jönnek ilyen blatánsan antiszemita kommentek, és ilyen egészen elképesztő állapotok vannak.
Téged ez bármilyen szinten megérint?
Hát aggaszt. Borzasztóan aggaszt. Nem gondolom, hogy engem majd megvernek, vagy letépik a Dávid csillagot a nyakamból, de nagyon aggaszt, mert ez a gyűlölet, ami ott fortyong nagyon sok ember lelkében mélyen, az valamilyen módon utat fog magának találni, és ugye szokták azt mondani, hogy az első kisebbség, aki ezt elszenvedi, az a zsidóság, de még hogyha ez nem is a zsidóság, akkor valaki ezt el fogja szenvedni. Nem, lehet, hogy nem is egy kisebbség, lehet, hogy az illetőnek a közvetlen családja, vagy környezete, vagy az országunk sorsa, vagy bármi.
Neked az identitásod egyik kitéphetetlen, nagyon fontos része és tartó oszlopa a zsidóságod?
Igen, de egy ilyen érdekes módon, mert hogy én vallásosan sose voltam zsidó, sőt, engem keresztényként neveltek, és hívő keresztény vagyok. annak ellenére, hogy ezt nem gyakorlom, de a zsidóságot sem gyakorlom, szóval egy ilyen érdekes fúzió, ami egyébként egy nagyon, nagyon gyakori történet a harmadik generációban.
A judeokatolicista fúzió, ez végül is teljesen normálisan működik a történelem szempontjából.
Oké, igen, valószínűleg igen, meg egy ilyen nagyon gyakori, szóval az én generációmban én azt tapasztalom, és azért is beszélek erről, meg szeretek erről beszélni, mert azt tapasztalom, hogy nagyon sok ilyen fiatal van, akinek az a nagyszülei, tehát egy csomó ilyen barátom van, hogy beszélgettünk, és akkor egyszer csak kiderül, hogy jó, én nem vagyok zsidó, csak a nagyszüleim voltak azok.
Igen.
És hogy fogalmuk sincs, az emberek nincsenek kultúrája, ez hogy megszűnt ennek a kultúrája, míg mondjuk az előttem egyel-kettővel lévő generációból ismerünk olyan nagy zsidó neveket, akik büszkén akár anélkül, hogy beszélnének róla, mindenki tudja, ott van, járnak azokba a közösségekbe.
Neked volt módod, alkalmad körbejárni, mindezt kifaggatni a nagyszüleidet?
Volt. Nagymamámmal volt alkalmam erről beszélgetni. Aki egyébként meg kell jegyezni, hogyha megkérdezted őt Auschwitzról, akkor azt mondta, hogy nem volt az olyan rossz. Szóval, hogy a traumafeldolgozásnak egy ilyen izgalmas módját választotta, de hogy abszolút tudtam vele beszélgetni, és azt hiszem, hogy még mindig nem áll teljesen össze a fejemben a történet. Mindig egy ilyen hiányos valami lesz, főleg az emberi része, mert az például nem nagyon sikerült tőle, pont ezért, mert ő így dolgozta fel, nem sikerült tőle megérteni, hogy ő ezt hogy tudta túlélni egyáltalán, meg feldolgozni. Nyilván az ő identitása az sublimált, tehát hogy ők nem tartották magukat zsidónak, vagy te...
Tehát, vagy ugye aztán nem érezték úgy, hogy ez előnyös, hogyha ebben ezt a dolgot tovább viszik.
Igen.
Hát ez egy abszolút nagy gyakorlat volt, hogy ugye akik visszajöttek, azok a következő generáció elől megpróbálták elrejteni a zsidóságukat, és a komplett második generáció nagy része úgy nőtt fel, hogy nem is tudta. Mert nem lehetett beszélgetni a családban ezekről, és nem lehetett erről egy szót sejteni, mert ez egy ilyen titkolni való dolog volt. Nem szégyenből, hanem egyszerűen a saját biztonságuk érdekében úgy döntöttek, hogy ezt rejtve tartják.
Számunk is így volt édesanyámmal, és ilyen érdekes módon töri magának az utat. Én próbálkoztam ilyen között, hogy egy többféle megközelítéssel próbálkoztam, és a végén mindig lecsorog oda ez az identitás, hogy ez inkább egy ilyen állapot, egy ilyen tudat, egy kötődés valamilyen kulturális módon, vagy nekem ez a jelenlét, amit említettél, hogy egy ilyen motiváció, hogy egy erőt merítek abból, amit a nagyszüleim, abból az erőből, amit a nagyszüleim demonstráltak egy ennyire nehéz helyzetben, és azt hiszem, hogy nekem ennyire ilyen neurotikus emberként szükségem is van egy ilyen merítésre.
Te azt mondtad, hogy amikor Illés György, legendás nagy operatőr, elhívott téged a főiskolára tanítani.
Igen.
Az neked nagy elégtétel volt. Kivel vagy mivel szemben?
Hát ugye én egy nagyon furcsa időszakban kezdtem el a szakmát. 88-ban diplomáztam a Színház és Művészeti Főiskolán, és akkor két út létezett a hivatalos filmesek számára, vagy a filmgyárban, vagy a Magyar Televízióban dolgoztak. De hát itt töménytelen mennyiségű, és nagyon sok köztük, nagyon sok tehetséges ember volt. Adódott egy lehetőség, akkor kezdett el igazán piaci alapon formálódni a reklámfilmgyártás. Elkezdtek létrejönni kis magánstúdiók, és reklámfilmeket kezdtek el csinálni, és én ott találkoztam a Kozma Péterrel, aki megalapította a Kozmo filmstúdiót, aminek aztán én is a részese lehettem, és egy véletlen folytán egy tanárom ajánlására, aki dolgozott vele egy-két filmen, oda kerültem hozzá, és megcsináltuk az első filmet, és tulajdonképpen kiderült, hogy mi nagyon jól működünk együtt, és hogy egy filmmel háromszor annyit keresek, mint egész hónapban a Magyar Televízióban, hogyha minden napot kidolgozom, ráadásul olyan munkákat, amiket nem élveztem annyira.
Ez fontos szempont volt, és ebben nincs semmi szégyelni való.
De abszolút. Én soha nem éreztem azt, hogy ha valaki sok pénzt keres, hogyha úgy keresi a sok pénzt természetesen, hogy azban munka van és lehetőség, és a teljesítmény díjazzák pénzzel, és nem pedig valami más úton jut az ember hozzá, akkor én azt gondolom, hogy az is egyfajta értékmérő, nem az értékmérő, de minden esetre egy visszajelzés.
Irigykedtek rád? azok a igen jeles operatőrök, akiknek ez a fajta üzleti lehetőség...
Az elején fura volt, az elején nem voltak azzal tisztában, és én nem is kötöttem senkinek az orrára, hogy én milyen sok pénzt keresek ott. Inkább elkezdtek sajnálni, hogy én egy ilyen marginális, akkor nagyon lenézett dolog volt a reklámfilmkészítés, még hogy egy ilyen marginális műfaj felé veszem az irányt, mert én ugye azt volt, hogy csináltam össze egy filmet, aztán csináltam két filmet, már következő hetekben csináltam hármat, és ez így ment tovább, és egyszer csak nem tudtam a tévés munkáimtól mellette elvállalni ezeket a filmeket, úgyhogy kivettem fizetés nélküli szabadságot, majd a fizetés nélküli szabadság után felmondtam a televíziónak. És akkor ez egy teljesen váratlan helyzet volt, hogy valaki, aki egyébként egy ígéretes operatőrnek indult, tehát én nem egy voltam csak úgy, hanem ott tudták, hogy ez a fiú, ez ebből lehet valami. Ez kilép ebből a rendszerből, és elmegy valahova, amit mindenki lenéz. És akkor igen, és akkor volt, hogy el fogsz veszni, semmi se lesz belőled, nézd meg, hányan mentek el különféle kis helyekkel. Hát nem akarom mondani, mert nagyon szerettem, tanácsként mondta például az akkori televíziós főosztályvezetőm, meg más operatőrök is, akik benne voltak az akkori mainstreamben, el se tudták képzelni, hogy más út is létezzen. De én nem akartam örökké sporthíreket csinálni kameramanként egy stúdióból, és azt közvetíteni, hogy bemondja valaki a Totó eredményeket.
És ehhez képest hívott téged Illés György.
Aztán eltelt, igen, mert az történt, hogy az nem teljesen volt mindnap nélkül, megnyertem, aminek ő volt a zsűri tagja, a Reklámfilm Fesztivál operatőri díját a következő évben. És utána fölhívott, és azt mondta, hogy szeretné, hogyha visszamennék tanítani a főiskolára, persze tanár segédként, tehát egy év után az nem volt egy másfél év után az nem volt annyira problémás.
Neked volt ez fontos? Tehát a te lelkednek? Igen. Vagy a szakmának?
Nem,
vagy
nekem gyerekek? Jól esett. És aztán fura módon egy 3-4 éven belül összeomlott körülöttünk az egész rendszer, és egyszer csak, bár én ezt soha nem mondtam, nekem lett igazam, hiszen a tévé is, meg a filmgyár is teljesen ellaposodott, megszűnt, és akkor már jöttek a kollégák, hogy is lehetne ezt csinálni.
Már a reklámot például.
Igen, igen.
Egyébként az, hogy te jó operatőr vagy, jó filmes vagy, egy dolog, de az, hogy valaki pénzemberként a pénzcsináláshoz szimattal is üzleti érzékkel jól közelít, az egy másik készség. Ezért például téged mondjuk ez a cég irigyelt? Vagy
ez egy vegyes dolog. Én nem szoktam velük beszélgetni. Megmondom őszintén, hogy ettől, hogy így nagyon hamar a pálya elején kiiratkoztam a fősodorból. Ez így is lett egy kicsit. Aztán ez elkezdett találkozni, és akkor tagja lettem, akkor alakult meg a Magyar Operatőrök Társasága, meg egy csomó minden ilyen szervezet. És akkor mondta nekem egy nagyon-nagyon kedves operatőr mentorom, mert hogy soha nem mentem el velük az ilyen taggyűlések után inni, meg bulizni, meg nem tudom. És akkor mondta nekem, hogy ha nem jársz el velünk, ha nem vagy így is a klubnak a tagja, és nem vagy ebben az akol melegben benne, akkor soha nem fogsz díjat kapni. Az, hogy akkor még ez olyan nagyon meglepő volt, és ott mondtam nagyon nagyképűen természetesen, hogy akkor majd nem lesz díjam. Hát mondom, én azért nem fogok veletek üldögélni mindenhol. Én nekem vannak barátaim, meg van egy másik életem. Van egy szerelmem, családom, nem tudom mi, és én nem azt szeretném csinálni, és ha nem kapok díjat, hát nem kapok. Igaza lett egyébként, mert egy szinten mindig kívülálló maradtam ebből a körből, részben valószínűleg ezért is, részben meg azért, mert már elkezdődött egy olyan saját utam, ami csak később volt a többiek számára szintén olyan nyilvánvaló, hogy azba az irányba kell menni.
Igaz lelkedre. Volt, hogy vágytál volna ebbe a mainstreambe, vagy nem tudom, minek nevezted, fősodorba?
Hát a művészi fősodorba, ami ma is a szakma része, persze. Vágytam rá, abszolút vágytam, csak mindig, amikor megnéztem jobban, akkor éreztem úgy, hogy annyira mégsem vágyok rá. Tehát, hogy egyszerűen én nem olyan filmeket szerettem volna csinálni, ami akkor divatos volt. Nem, tehát állati egyszerű dolgot mondok. Volt egy operatőr tanárom, a főiskolán úgy hívták, hogy Bíró Miklós, egy fantasztikus operatőr volt. Ő mindig kirít az operatőri társaságból abban, hogy ő jól öltözött volt, csinos ruhákban járt, tiszta volt a cipője is a legnagyobb sárban, és ez nekem nagyon imponált. Én ezt nagyon szerettem, hogy van valaki, aki nem egy kitérdesedett kínai pólóban üldögél, egy fenékre tolt nadrágban, és teljesen miután a nagy művészet miatt képtelen mással is törődni, még saját magával is. Tehát úgy kell lennie. Én, nekem ez volt az irány. És én e felé mentem. Én szerettem, hogyha én hogy mondjam, jól öltözött vagyok. Most is szívesen járnék, hogyha lehetne és úgy működne és megengedni a dolog, hogy láttam én olyan fotókat, ahol öltönyben, nyakkendőben dolgoznak a rendezők is. Nyilván ez ma egy kicsikét már egy ilyen pozőr dolog lenne, de én bírnám, én szeretem ezt.
Ez itt továbbra is a Világtalálkozó Kapitány Ivánnal és Turay Barnával. A te cinizmusod vagy iróniád, arról azt mondtad, hogy egy kicsit védekezés is. Mi ellen?
Hát szerintem a cinizmus, az értéktagadás az mindig védekezés. Az irónia az már más. Nem is lehet szinonimaként használni, de valószínűleg az, hogyha én szinonimaként használom, akkor az már önmagában egy védekezés. Nem akarom túl ideologizálni, de az ellen volt egy nagy védekezés, hogy én önmagamat nem ismertem, vagy így nem tudtam bekategorizálni, és nagyon, nagyon irigyeltem azokat, akik ilyen egyértelműen leírható karakterek.
Volt a kétséged saját magaddal kapcsolatban?
Az, hogy én igazából mindegyik is akartam lenni, miközben mindegyiket megvetettem, meglenéztem, de közben igazából csak nem találtam a saját helyemet.
Csak hogy értsük, mondasz nekem egy nagyon egyértelmű, nagyon határozott karaktert a magyar nyilvánosságban.
Hát akkor inkább úgy mondom, hogy gyerekként az, amikor a szünetben az összes fiú egyszerre egy mozdulattal dobja a focilabdát, és szaladnak, és focű, és akkor mennek focizni, és az ő identitásukat azt képzi, hogy ők együtt sportolnak, miközben én ettől egyrészt írtózom ennek az öltözői kultúrának írtózom a sporttól, vagy írtóztam a sporttól, én ebben nem találtam meg a helyem, én mindig a finnyás, a visszahúzódó, vagy a nem tudom. Szóval nem illettem ebbe bele, és ez végigkísérte utána a gimnáziumot, utána az egyetemet, és az egész életemet valamilyen módon, mert hogy egyébként az egész világ egy ilyen középiskola, ahol ezek alapján a középiskolát szervező elvek mentén rendeződik be az élet, és ezek a karakterek működnek egyébként, meg működtetik az életünket tovább. Vagy hogy ez a fősodor, és akkor vannak, akik ebben úgy nem találják meg a helyüket. Én ilyen vagyok, meg voltam, és akkor először erre megharagudtam, hogy ők viszont tudják a helyüket, és abban komfortosak, hogy akkor én vagyok a focis fiú, vagy a szép lány, vagy az okos fiú, vagy nem tudom. Én mindegyik érdekelt, és egyikbe se voltam igazán integráns, és ezért erre haragudtam, és ezért elkezdtem őket így kiparodizálni, vagy így marírozni, amíg rá nem jöttem arra, hogy igazából ez a hiány okozta bennem a haragot, hogy én nem tudom, majd ezt feldolgoztam, megszoktam, megszerettem, hogy én akkor egy olyan kategória, tehát az én kategóriám a kategória nélküliség, vagy ez a, ami egyáltalán nem egy feljebb vagy lejjebb, tehát nem egy ilyen hierarchikus dolog, hanem önmagában létezik az, aki nem tud úgy beilleszkedni, és ezt elfogadtam, és ezt megszerettem, és azóta viszont rettetesen szórakoztat, amikor valakiben felismerem azokat az ilyen társadalmi indexeket, ami alapján ő valahova sorolódik.
Milyennek láthattak akkor ehhez képest téged?
Hát érdekes egyébként, mert utólag kiderül, hogy mindenki azt hitte, hogy egyébként én abszolút ilyen vagyok, vagy olyan, vagy én is ilyen menő. Egyszer leültetett gimnáziumba egy tanárom, és elkezdte nekem mondani, hogy én mennyire ilyen meghatározó alak vagyok az osztályban, és én ezzel megsértődtem, mert egyébként tényleg nem.
Nem akartál. Egyébként ezen picit azon gondolkodtam, hogy én vajon ezek alapján mennyire voltam tagja úgy a közösségnek. Én egyébként egy közösségi tag voltam, de én mindig egy ilyen nagyon narcisztikus hozzáállással úgy éreztem, hogy nem én nem találom a helyem 100%-osan a környezetemben, hanem a környezetem nem találja a helyét körülöttem.
Tehát velük van a baj.
Pontosan, de erről beszélek én is, hogy ez volt bennem a harag, hogy ők miért nem értenek
engem. De engem ez nem zavart túlságosan, fura módon, bár én is humorral ütöttem el mindig ezeket a dolgokat. Én nekem a humor az volt mindig egyszer, azt mondtam, hogy én nem vagyok elég jó pasi ahhoz, hogy úgy felszedjek nőket, csak úgy, vagy nem tudom micsoda, ezért nekem mindig be kell vetni a humort. Nekem humorosnak kell lenni, szórakoztatónak ahhoz, hogy ez működjön, de és azt gondolom, hogy ez a humor az mindenre egy jó fegyver. Én is úgy gondoltam, hogy az a sok mindent ki lehet védeni, vagy meg lehet nyerni az embereket egy szinten, és a része tud lenni az ember a közösségnek. Arra kell nagyon vigyázni ilyenkor mindig, hogy ne a bohóca legyen az ember a közösségnek, hanem ha persze egyfajta ilyen cinizmussal és iróniával tud párosulni ez a humor, akkor az egy hatalom is.
Hát abszolút, és a másik véglet, meg a másik veszély, az meg pont az, hogy azt hiszik az emberről, hogy mérges, meg azt hiszik, hogy cinikus. Csak ettől az emberek úgy tudnak félni, meg tudnak ijedni, szóval, hogy hozzám egy csomóan jönnek úgy oda. Egyrészt, vagy ha együtt dolgozunk valakivel, akkor azért utólag beszokták valani, hogy ők azt hitték, hogy én egy rettenetes arc vagyok, hogy én biztos, nem tudom, nagyképű, vagy igen, nagyképű, vagy pedig úgy jönnek oda mondjuk az utcán, hogy úristen, jaj, hát nem is mondom, mert akkor benne leszek a podcastbe, vagy egy videóba, vagy stb. És azért ezt a részét már nem szeretem, mert egyébként a nagyképűség az tényleg masszívan távol el tőlem, meg azért a gonoszság is, szóval, hogy én úgy nyúlok általában ezekhez a karikírozásokhoz, hogy olyan dolgokat parodizálok, amit megérdemelnek
azt.
Nem egy ilyen inherens, megváltoztathatatlan dolog, tehát az embereket nem a kinézetükben, vagy a származásukban gúnyolom, hanem ezek ilyen magukra vetközött, ilyen társadalmi ilyen jelrendszerek.
Amit tudna változtatni. Ami tudna változtatni, ami örökölt történet, azt nem bántod.
Pontosan. És ezek viszont, amiket így magukra öltöznek az emberek, ezek meg baromi viccesek, mert hogy ezek alapján tájékozódunk, tehát hogy milyen manírokat használsz, hogy hogyan öltözködsz, hogy milyen színű a hajad, hogy hova jársz, ezek mind státuszszimbólumok, amikben én mindig kerestem, meg keresem a helyem, és egy idő után egyébként rá is unok, vagy azt érzem, hogy ők nem szeretnek, és akkor így kinyomódok ezekbe a társaságokból, mint egy pattanás, és utána viszont kiparodizálom őket, és azzal meg kidurannak ezek a jelzőrendszerek, és az okoz valamilyen humort.
Igen, amikor mondtad, hogy a nagyképűnek tartanak, meg nem tudom ezeket, meg mindig azt látom, hogy amikor elfogynak az érvek, a normális érvek az állításainkkal szemben, akkor mindig előrángatódik a térben egy olyan érvrendszer az ellen, amit csinálunk, aminek semmi köze nincs valójában a produktumhoz, meg általában hozzánk sem. Tehát, hogy jön az, hogy nagyképű vagy, hogy ebben a stílusban nem lehet beszélni, mindenről esik szó, csak a lényegről nem.
Mondom, ezeket megkaptad most, úgymond.
Én nagyon sokszor megkaptam, és kapom is folyamatosan ezeket. Tehát figyelj, aki csinál valamit, amit megítélhet a nagy közönség, akkor először még a produkciót ítéli meg, aztán elkezdi a létrehozót is megítélni, és mindig kapsz visszajelzéseket, pozitívat, negatívat.
Kollégáktól is kaptad már azt, hogy nagyképű vagy?
Hát kollégáktól kaptam a legjobban. Őktől kapom, nem a közvetlen munkatársaim, meg nyilván nem mernek ilyeneket mondani, de ők is mondanak mindenfélét, de persze.
És voltál te nagyképű? Igaz lelkedre?
Igen, persze. Sőt, az elején kifejezetten nagyképű voltam, mert én a többiekhez képest borzasztóan fiatalon kerültem be a szakmába, tehát abban az időben 4-5 évvel öregebbek voltak azok, akik elkezdték kezdőként művelni ezt a dolgot. Én még nagyon fiatalon beléptem az ügybe, ők már családosak voltak, stb. És ugye főleg a főiskolán volt egy ilyen probléma ebből, hogy hát sajnálom, most én voltam a legjobb. És ez nagyon bántotta az én osztálytársaimat, évfolyamtársaimat ebben a dologban, hogy ez így működik, és elkezdték megmagyarázni, hogy én azért lehetek jó, mert nekem nem kell közben családdal törődni, eltartani, egy csomó problémám nincsen, és én ezzel nem próbáltam védekezni nagyon sokeket, nem ezért van, hát én is azért küzdök ezzel. Próbáltam az ő érvrendszerüknek megfelelő érvekkel válaszolni. de aztán egy szép nyári nap eluntam, és azt mondtam, hogy én azért lehetek jobb, mert én tehetségesebb vagyok nálatok.
Na, ezt így magadnak így, kimondtad?
Nem, ne, nem magamnak, nekik. Na most ez nem volt annyira népszerű mutatvány. Úgyhogy...
Hogy fogadták?
Hát nyilván ez nem a teljes osztályt érintett, vagy a teljes évfolyamot. Hát azok, akiknek közöltem, azok nem volt abban az időben divat ilyenfajta szókimondás. Tehát, hogy ez a 80-as évek eleje, tehát egy teljesen más társadalom berendezkedésben, egy teljesen más közlekedési módban, minden ember egyenlő, stb. Tudod, hát szóval ennek az összes álságos manírjával együtt, akkor jön egy ilyen fiatal Nikhaj, és azt mondja nekünk, hogy nem, fiúk, nem, én egyszerűen csak tehetségesebb vagyok nálatok, ez az egész.
Akár a szakmai, akár a magánemberi magabiztosságod, arra rájöttél, hogy mi táplálja. Mi táplálta? Sokan jók, egy mégsem merik kimondani, nem hiszik el magukról, úgynevezett imposztor szindrómával azért szerintem sokan küzdenek. Úgy látom, hogy téged ilyen veszély nem fenyeget.
Nem, hát most sem már nem is fog, tekintettel az élelmedet koromra már ez nem fog. Mindig ilyen voltam, nem tudom megmondani, ez családilag, azt gondolom tulajdonképpen ezt igazándiból az a közeg jelentette a számomra, mert felnőttem. És ez nem egy védőburok volt azon a szinten, hogy hamis illúziókat keltettek bennem, mert hiszen a hétköznapi szinten mindig találkoztam a reális világgal, hanem inkább valahogy a működésem és az ő általuk szerzett önbizalom az fura módon jól jött ki együtt. Tehát mindig jól reflektált a világ az én önbizalom. A szerencse is kell ehhez. Én azt gondolom, hogy ez nagyon sokszor szerencse kell, amit mondtam. Tehát, hogy az én nagybátyám egy fantasztikus ember volt, aki korban nagyon közel állt hozzám, mert ő 18 éves volt, amikor én megszülettem. És az én családom elfoglalt család lévén állandóan az ő nyakába akasztott, hogy ő vigyázzon rám, ő hordozzon, ő vigyen, ő menjen értem az óviba, ezt csinálja, azt csinálja. És ő borzasztóan élvezte ő is ezeket az együttléteket. Nekem egy fantasztikus iskola volt. Ő egyetemre járt, és tulajdonképpen mindenféle dolgot, amit akkor tanult vagy csinált, azt megosztotta velem. Tehát én egyetemi előadásokat hallgattam 3-4 évesen különben, de ő különben is ilyen komolyan vett mindig mindent. És mondta is, hogy csak hogy elmondjam, hogy végül is hová torkollott ez. Az óvónő behívatta az anyukámat, és mondta neki, hogy baj van a gyerekkel, de legfőképpen a maga öccsével. Mert múltkor mentem maguk, az öccse és a kisfia mögött, amikor elhozta az oviból, és akármit mondott a kisfiú, a maga öccse azt mondta, hogy te zseni, te csoda.
Akkor ő a bűnös.
Ő a bűnös. Egyébként tényleg abszolút, hogy egyfelől nagyon pallérozott engem az életben mindig sokat, másfelől mindig növelte az önbizalom, de a családom is mindig amellett volt, még akkor is, amikor nem értettek egyet azzal, amit csinálni szerettem volna, hiszen beszéltünk még megelőzően azt, hogy amikor én elhatároztam, hogy operatőr leszek, és tettem is érte, akkor azért abban az időszakban az anyák számára az építész, orvos, ügyvéd kombóból kellett valamelyiket választani, hogy megfeleljünk neki, és én nem ezt választottam, és nagy borzasztóan el volt keseredve, főleg amikor engem nem vettek fel a főiskolára. Én az ötvösbe jártam, minden osztálytársamat felvették egyetemre, csak engem nem. Volt egy 36 fős osztály, amiből én voltam egyedül, aki nem kerültem be sehová, úgyhogy elmentem a Magyar Televízióba segédoperatőrnek.
De várjál, Iván, ha édesanyád kicsit kétségbe esik.
Igen.
Te hogy nem lettél szárnyaszeget ettől a hírtől, 18 évesen? Tehát hogy nem vettél az önbizalmat?
Nem tudnék erre egy konkrét magyarázatot mondani. Annyira hittem mindig magamban meg abban, amit csinálok, hogy fel sem merült bennem soha a kétel sem, hogy nem tudom megmondani, hogy honnan van ez. És később álltam egyébként bizonytalanabbá. Tehát később lett az, hogy azért gondolkozunk már el mindig, szóval nem lehet az, hogy ennyire kétel nélkül higgyek magamban, és hogy járjuk már ezt körbe, és akkor kezdtem el olyan embereket gyűjteni magam köré, mert ugye a cég is ugye egyre nagyobb lett, hogy próbálkozzunk meg azzal, hogy azért ne egy aspektusa legyen a dolgoknak, hanem sok. És nézzük meg, hogy persze én fintom a jót azóta is, de nem. Tehát, hogy nem lettem szárnyaszeget, az anyukám volt szárnyaszeget, megmondom őszintén, de becsületi legyen mondva, támogatta folyamatosan az én próbálkozásaimat, tehát azért, amikor már nem vettek föl már másodszorra sem, ott ráadásul nem volt évenként operatőr szaktam, 2 évenként, meg 3 évenként volt, akkor már egy kicsikét nervőz volt, mert akkor már az én barátaim lassan diplomáztak, meg osztálytársaim, és akkor hangzott el az a kis legendás beszélgetés köztünk, hogy mondta, hogy örökké segédmunkás leszel. Mondom, én nem segédmunkás vagyok, én segédoperatőr. A nevében is benne van, hogy segédmunkás.
Annyira iridlem ezt a biológiai optimizmust, meg ilyen veleszületett akarást, meg magadba vetett hitet, amit egyébként érdekes módon ilyen társadalmilag így levet magáról a magyar, tehát hogy lenéz, meg veszélyesnek tart, ahogyan az elején, ahogy beszéltél arról, hogy siker és pénz és profit, hogy ettől is így irtóznak a magyar emberek, és gyanús, és nyilván az elmúlt 16 év nem tett azért, hogy segítse az
optikáját. Az a baj, hogy előtte sem tett, mert ugye volt egy jelentős időszak 45 után, egészen 90-ig, amikor ugye ez egyszerűen ideológiai szinten volt megbélyegezve, aztán úgy nézett ki, hogy ebből azért kimászunk szépen lassan, de jött egy másik rendszer, ami megint rovatul idézőjelbe tette az egészet, és egy tök más oldalról megint csak pejorálja a teljesítmény, pénz, siker kombót, illetve nem pejorálja, csak egyszerűen már minden ilyen megjelenés gyanúsá válik, mert nem tudod, hogy mi lehet mögötte, és nagyon kevés olyan egyértelmű történet van, amiben azt tudod mondani, hogy igen, itt egy teljesítményt díjazott a világ, mint ahogy ugye amikor az interneten csinálsz valamit, és úgy működik, és abból lehet bevétel, ott is a teljesítmény díjazza a világot, nem lehet támogatott influencerként működni, hogyha a piacról akarsz élni.
De hogy erre viszont mérgesek az emberek, tehát hogy a sikerre, aha, vagy a megtérülő sikerre. Tehát nyilván a sikere, a szakma, vagy ez a belterj, ez a belpest, belbuda, ez irigy, amire én nagyon sokszor azt érzem egyébként, hogy arra irigy, hogy nem arra irigy, hogy jót csinálsz, hanem arra, hogy bármit csinálsz, illetve nem érti meg azt, hogyha te a piacra akarsz megélni, akkor van egy, ezt mi ezt úgy hívjuk az interneten, hogy cringe mountain, ami egy a kellemetlenség hegye, amin át kell menni.
Ezt most tanultam, ezt a kifejezést a középső gyermekemtől.
Szóval, hogy és ez egy létező dolog, amitől például nekem rettenetesen lelkiismeretfurdalásom volt nagyon sokáig, hogy volt, igen, volt egy csomó, meg van egy csomószor kellemetlen, meg ilyen ciki dolog, amit mondjuk csinálok azért, mert mondjuk van egy együttműködésem, amiből én egyébként finanszírozom azt a műsort, amit viszont szeretek, és szeretnek az emberek. Vagy van egy ilyen túlkapja, hogy még egyszerűen az elején nem értettem, hogy ez hogy működik, és túltoltam, vagy kellemet. Vagy már nem volt olyan szubkultúrális, nem volt olyan exkluzívan menő, és ilyen körúton belüli a történet, és az nekem évek volt, mire azt megértettem, hogy azért nem szabad annak a közegnek akarni megfelelni, mert ők a nap végén nem azt bánják, hogy rosszat csinálsz, hanem azt, hogy bármit csinálsz, és nem ők csinálják, és az önmagát felemésztő irigység miatt van nagyon sok egyébként rettenetesen tehetséges ember egy helyben, mert nem vállalja be azt, hogy egyébként lehet, hogy kéne csinálnom akkor egy reklámfilmet, lehet, hogy kéne csinálnom egy kereskedelmi tévés produktumot, amiből lehet, hogy nem az, de majd abból is az, meg abból lesz pénzem arra, hogy stb. És
nem mind mondanám azt, hogy az emberek általában irigyek, mert azért én tapasztalom ennek az ellenkezőt. Azt gondolom, egy bizonyos közeg, méghozzá azt hiszem a közvetlen környezete, szakmai közvetlen környezete irigy az embernek. Igen, egyébként abszolút. Úgy általában az emberek nem, nekem nagyon pozitív visszajelzéseim vannak a nézőktől arra nézve, hogy ők mennyire szeretik és mennyire támogatják a dolgokat. Személy szerint irigyek az emberek egyébként, és főleg az ember szakmai közege tud irigy lenni, amikor olyan lépéseket tesz meg az ember, amit ők nem mertek, nem tudnak, nem akarnak, lusták hozzá. Számtalan oka lehet, hogy miért nem, vagy egyszerűen karakterében valaki alkalmatlan rá, hogy ezt megcsinálja, és nekem is meg kell mondanom, hogy nagyon nehéz volt az elején kilépnem abból a buborék közegből, mert és rájönnem, hogy nekem nem ennek a közegnek kell megfelelnem, hanem először is magamnak, tehát hogy ne. Tudod, mikor azok, akik mindig arra gondoltak, hogy majd mit fognak szólni az emberek hozzá a végén mit szóltak hozzá? Tehát, hogy az nem, hogy ez egyszerűen nem érdekes. A Churchill egy másik idézetet mondjak, tudod, a műveletlen ember az idézetekből él. A Churchill mondta azt, hogy soha ne foglalkozz azzal, hogy az emberek mit gondolnak rólad, ugyanis ők azzal foglalkoznak, hogy te mit gondolsz róluk. Tehát, hogy, és akkor én ezt megfogadtam, hogy megpróbálom ezt szerint működtetni a dolgot, és ez egyébként nehéz ügy. Tehát nem mondom azt, hogy ez egy egyszerű recept, mert nagyon sokszor emiatt több konfrontációd van, mintha egy simulékonyabb, megfelelni akaróbb ember lennél, viszont függetlenebb vagy. Viszont kevésbé vagy kitéve a trendeknek, kevésbé kell alámenned dolgoknak, kevésebbszer kerülsz olyan helyzetbe, amikor azt mondod utána otthon, hogy hát ezt azért nem fogom elmesélni senkinek, hogy én most... Szóval, hogy ebben nem kell, és sokkal több kudarc is ér, tehát nehezebb az út. Tehát nehezebb átvergődni magad egy csomó akadályon, mert függetlenségnek ára van.
Azt mondtad, mennyire irigyled Ivánban ezt, hogy így kimeri mondani, hogy sikeres, hogy jó. Egyébként azt mondta nekem egyszer egy sokra jutott magyar futballista, aki hazajött külföldről, nagyon megmaradt bennem, azt mondta, hogy ő külföldön jött rá arra, hogy abban semmi szégyelnivaló nincs, ha valaki kimeri mondani azt, hogy igen, én ezen a poszton jó vagyok, és engem meg is becsülnek. Itt Magyarországon van ebben valami idegenkedés. Csak oda akartam kiukadni, hogy ha már az imposztor szindrómát is említettem. Van-e imposztor szindróma?
Ja, masszívan, természetesen, abszolút, de szerintem ez abból is fakad, hogy az a platform, meg az a világ, vagy az a műfaj, amiben én létezek, az egy új dolog, ami mögött nincs az az intézményi keret, mint a filmgyártásban, vagy a televíziózásban.
Na de várjál, bocsánat, magaddal kapcsolatban van imposztor szindrómád, vagy ezt a platformot és műfajt nem tekinted olyan komoly veretes történetnek, mint ami ezt megácsolná, hogy ez egy valami.
Hát ez a kettő együtt működik, szerintem magammal kapcsolatban is van egy imposztor szindrómám, ami szerintem az ilyen humán dolgokkal foglalkozó emberekben elég gyakran előfordul, mert egy nehezen mérhető hatásfokú dolog. Persze olyan szempontból könnyen mérhető, hogy nekünk vannak számaink, amiket le tudunk tenni az asztalra, meg vannak kommentek, meg stb., meg feliratkozók. Ez egy ilyen szempontból mérhető, de hogy nagyon kevesen gondolják ezt valós munkának, mondjuk egy ilyen orális dolgot, hogy te leülsz és beszélgetsz, és akkor te azért fizetést kapsz, és ez egy fontos dolog, vagy az, hogy amit mi csinálunk, vagy én csinálok, az egy ilyen narratív dolog, amivel embereknek bizonyos napszakjait narrálom, reggel a mosogatást, este a fürdés, szóval, hogy olyan dolgokat, amik ilyen póttevékenységek, viszont attól függetlenül ez ugyanúgy egy nehéz és egy ilyen szakmai dolog.
De szüleid is így gondolkodnak erről, hogy azért ez nem a munkák legveretesebbje?
Hát a szüleim pontosan azért gondolkodnak így erről, ami meg a másik tényező, ami meg a platform sajátossága, vagy a formanyelv sajátossága. Tehát valószínűleg, hogyha ugyanazt csinálom, amit csinálok egy lineáris tévében, ahol egyébként lemenne vasárnap 4:11 és 3:11 között az a műsor, amit csinálok, akkor valószínűleg kevésbé lennének dilemmában, de így viszont ők se értik, és rárak az imposztor szindrómára az is, hogy nincs meg ennek a platformnak még az érkezése a szakmában. Mi nem is ismerjük ezeket az egyet, mi nem ismerjük egymást, mert nem találkozunk, nekünk nem kellett járni az SFF-re, meg mi nem pályázunk az NFI-hez, meg nem kapunk kultúrás támogatást. Szóval, hogy
hát annak, akik kapnak támogatást.
Jó, csak azt mondom, hogy nem mozgunk egy helyeken, tehát hogy nem is járunk egy kocsmába, és ezért például a szüleimnek is nagyon nehéz ezt feldolgoznia.
Ők mit mondanak?
Hogy nem akarsz most már újra valami rendes munkát vállalni, és én két rendes munka helyen volt, ahonnan 4 év után mind a két helyen felmondtam, mert egyszer rettenesen meguntam, ami szintén egy ilyen generációs betegség valószínűleg, de hogy egy ilyen alkati dolog is, és szerintem ők is hasonlóképpen voltak vele, csak ők nem tehették meg. A szüleim viszont abban tudnak gondolkodni, hogy de hát a 4 évet beleraktál, akkor miért nem, Parnoskám, úristen, hát de miért mondasz? És akkor mondom nekik, hogy de hát még mit lehetne szerinted? Hogy mi lesz, hogy akkor majd bekapok egy, beülhetek a reggeli műsorba, vagy egy hírolvasó leszek, hogy ez engem nem érdekel. És ezt ők nem nagyon tudják feldolgozni, és a mai napig ezt kapom, hogy akkor mikor lesz rendes munkám. És ők például nem értik azt, hogy többet dolgozok, mint valaha, nagyobb megtérüléssel is, és boldogabb is vagyok, hiszen azt csinálom, egyre inkább afelé haladok, amit tényleg szeretek.
De megnéznek egy-egy produktumodat.
Meg.
Akkor azért csak azt mondják, hogy Barnus, jól
igen,
van?
Igen. Akkor azt mondják, utána pedig 15 perccel később azt, hogy de mikor mész vissza egy rendes munkahelyre. Szóval nem tudják fel, nem is várom el egyébként feltétlenül tőlük, mert hogy ők nem értik a...
Szerintem ez egyébként egy szülői kérdés, ez nem generációs, ugye. De ugye én, aki ugye, hogy hasonló példája vagyok ennek, csak ugye nem az interneten, hanem ugye a saját szakmámban váltam ki ebből a dologból, az én gyerekeim kapcsán azért engem is néha elfog az a fajta, de próbálok magamon uralkodni természetesen, hogy tényleg kéne valami rendes szakma, tehát hogy az úgy működjön, tehát hogy, és ez egy féltés, ez nem feltétlenül csak abból adódik, hogy tudod, van az a vicc, amikor beiktatják az amerikai elnököt, és a mama megül, és mondja mellett, hogy ez az én fiam az amerikai, de a fiam fogorvos. Tehát, hogy az valami.
Az van.
Biztos, hogy ez is van veled, de szerintem, tehát hogy őszintén nem érti az a generáció egészében a platformokat, hát ez, és egy esetleges dolognak tartja.
Figyelj, ez nagyon nehéz ügy, mert én jobban benne vagyok, de tehát nyilván nagyon nehéz az ő szempontjukban meg végig gondolni azt, hogy tényleg azzal keresed a kenyeret, hogy leülsz és mondjuk idézőjelben bóckodsz. És hogy ez, tudod, ez meddig tart, meddig tud működni, meddig lehetséges ezt csinálni, hogyha nincs valami nagy intézményesített keret, amiben ezt be lehet foglalni, és az önállóságnak, főleg akik hosszú ideig vannak egy munkahelyen, és nem kell a saját felületüket megteremteni, mert az önállóságnak ugye az a legnagyobb problémája, az persze önálló vagyok, csak és... Te hol, hogy tudok, akkor is kapcsolódnom kell valahová, akkor is meg kell teremtenem, mert a influencerként is ugyanez a helyzet, meg podcast készítőként, meg mindenféle szinten, hogy azért oda kell jutni, és túl sok a bizonytalansági faktor egy szülő szemszögéből ezzel kapcsolatban, hogy ez hogy működik.
Meg ami érdekes, édesanyám tanár, több generációs, és ugye ez egy csodálatos szakma, és most legutóbb, amikor arra kezdett el kondicionálni, hogy próbálj, hogy adjam be a jelentkezésemet az új külügybe, és mondtam neki, hogy szerintem ez miután én már a lábamat masszíroztam Kenőccsel, a Hajós Andrással a YouTube-on, és nem tudom, meg egymás szájába köpünk, meg stb., akkor szerintem ez már ez a hajó elment. És nyilván egy olyan emberként, aki egyébként nem fogyaszt internetet, meg műsorokból is, kevés tévét is, és abból is csak az ilyen anakronisztikusabb fajtát. Ő például nem tudja azt, hogy milyen hatás lehet elérni, amiben én egyébként például nagyon hiszek, hogy a bohockodás mellett, meg a helyenként alpáriság mellett karakterként tudok hatni az emberekre.
És te is olyan dolgokat mondasz, meg csinálsz, és látom ezeket, ugye gyermekeim jó voltából, hogy ami hatással van rájuk is, hát idéznek tőled, csinálják, tehát hogy hát ez nehéz megérteni, hogyha nem ebben a közegben nősz fel.
Ha már előbb a nagyképűséget említettük, rábukkantunk egy történetre, gondoltam, ha találkozunk, megkérdezem tőled, igen, hogy amikor elkezdtétek ezt a reklámfilmgyártást, azért ez nagyon dübörgött.
Igen.
Akkor mai léptékek szerint szerintem felfoghatatlan, igen, sikeretek, befolyásotok és léptékben gondolkodni képes műfaj volt, igen, ez. Prince Gábort például ti, kin, nem tudom, meddig várakoztattátok.
Nem mi, hanem a Kozma Péter.
Aki a társad volt.
Igen, igen. Akinek inkább ő volt, én voltam a partnere. Nem.
Te voltál a partnere.
Én ott voltam a kisfiú inkább, de igen.
De hogy ilyet ti direkt csináltatok, vagy ő direkt csinált, egész egyszerűen üzleti rafinériából, vagy tényleg ekkora volt az arcotok, hogy ezt megtehettétek?
Nem, szerintem nem volt ebben üzleti rafinéria, a Prinz Gábor még nem volt a Prinz Gábor annyira, tehát, hogy akkor szerveződött a Postabank, amikor ez az eset megtörtént, hogy ő várakoztatta. Volt egy megbeszélés bent, ami nem akart véget érni, tehát nem az volt, hogy almoztunk, és azt mondtuk, hogy várjon még ott, persze. Először is akkor szervezte a Postabankot, és akkor vont bele minket abba, hogy csináljuk a reklámokat. Ebben a fiatalos, hogy mondjam, udvariatlanság is volt ebben, tehát, hogy nem felmérve, hát akkor az egy teljesen másik helyzet volt. Az emberek nem tudtak közlekedni, rendesen késsel villával lenni, nem tudták azt, hogy ezeknek a megbeszélések. Tehát üldögélt kint egy félig berendezett irodának az egyik íróasztalán, tehát még csak nem is egy székben, ő meg egy másik, így ilyen sufniban volt egy megbeszélés valamivel kapcsolatban, ráadásul azt gondolom, ha jól emlékszem, vele kapcsolatban volt, hogy mit mondjunk neki. Mert mindenki akkor szembesült a Péter által, hogy ő most idejön, és van egy ilyen terv. Tehát nem volt benne szándékosság, és nem akartuk megmutatni, hogy mi mekkora fiúk vagyunk. Akkor megmondom, nem is, én utólag láttam, hogy ott mi mekkora fiúk voltunk később.
Utólag jöttél rá.
Igen, igen. Én ott abban nem, abban nekem ez egy ilyen építkezés volt, és nőttünk, és egyszer csak megláttam, hogy úristen, ez milyen hatalmas dolog lett ahhoz képest, hogy egy sörözőben, egy asztalnál indult el ez az egész, és ott rendelt a Kozmo nagyon sokáig, és oda kellett menni megbeszélésre, és azért volt a sörözőben, mert ott mellette volt egy nyilvános telefon, amiről tudott beszélni.
Egyet árulj még el, csak könnyítésnek szánom ezt a záró kérdést. Azt mondtad egy interjúban, hogy sokan azt gondolják rólad, hogy egy álértelmiségi kopaszodó fasz vagy.
Ezt mondtam
úgy. Ezt mondtad. Melyik zavar téged a háromban?
Jaj. Nyilván mindegyik és egyik se, de egyébként ez a nagyon érdekes kérdés, ez az álértelmiségi vád, mert egyébként valahol, tehát biztos, hogy igaz, csak ezen gondolkoztam, hogy akkor mit kéne tennem, tudod? Hogy imádom ezt a jelzőt, és hogy akkor menjek, olvassak többet? Vagy, szóval, hogy
az mindenképpen vagy ne hasznos legyen, egyébként.
Persze, csak hogy akkor ne próbáljak meg értelmiségi lenni, vagy tegyek azért, hogy ne álértus. Szóval ez egy ilyen nagyon furcsa kifejezés, de szórakoztat meg, persze el is gondolkodtat.
Engem a kopaszodás jobban zavar.
Az igen, igen. De az sajnos csak az ellen tényleg nem tudok tenni.
Figyelj, én ez az álértelmiséget, ezt egyébként nagyon bírom, ezt a kifejezést, hogy hol van, hol lehet az a határ, amikor valaki valódi értelmiség válik, és hol válik el valami álértelmiség. Tehát én szerintem ilyen kategória nincs. Egyszerűen ez.
Valószínűleg nincs, én szerintem értelmiségre, vagy ez is egy ilyen rossz szó, de inkább egy ilyen polgáriságra való törekvés van bennem, és én megpróbálok úgy tenni, meg megpróbálok arra inspirálni, meg magamat belenyomasztani abba, hogy ne nyugodjak bele abba az ilyen elrothadó elme állapotba, amiben ez a generáció van, de hogy valószínűleg nem eleget, meg nem jól, meg butál, meg hiányosan, meg stb., de hogy azért most ez nem tud annyira meggyötörni, mert szerintem, hogyha próbálkozunk, akkor az már önmagában egy siker.
De jó, hogy itt voltatok. Én nagyon élveztem. Gondoltam, hogy ráteszek egy idézetet a végére, de nem teszem.
Előttem már ezeket a dolgokat az idézetekkel, úgyhogy...
Jók voltak ezek. Köszönöm szépen.
Jó, köszönjük, hogy itt lehetünk. És örülök, hogy megismertelek.
És viszont...
Mai vendégpárosunk kapitány Iván és Turai Barna voltak. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iminti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Loboda István és Mihok Péter segítségét. Találkozzunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.